hallgassuk meg az evangéliumnak ezt a részét. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol fölnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és fölállt, hogy fölolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: az Úrnak lelke van én rajtam, mert fölkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk: ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk: biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta: bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegy asszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendrőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Fölkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Mindenható Atyán, köszönjük azt, hogy ahogy megszólítottunk a nap kezdetén, és azzal a bizonyossággal, hogy a téged keresőkhöz te odafordulsz, és a te szíved és füled nincsen elzárva a hozzád fordulóktól. Ennek a bizonyosságával, hogy te most is szólsz hozzánk, mi is szeretnénk, ha ugyanez a nyitottság megvalósulna az életünkben. Akármennyire is akarjuk, ezt tudjuk, hogy vannak ajtók, amiket egyedül te tudsz kinyitni, vannak zárak, amelyeket egyedül te tudsz átjárhatóvá tenni, feltörni és bejárást biztosítani. Urunk, életünknek mindazokat a területeit, amihez egyedül a te hatalmad elégséges, szeretnénk elét hozni, hogy ez a szabad és igét bennünk maradéktalanul megvalósuljon, és elültettessék a maga te dicsőségedre, és azért, mert te akarod, hogy a mag felnövekedve minket is formáljon, átalakítson, tedd meg ezt, kérünk Jézus Krisztus nevében, Atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, az Úr Jézusnak a szülővárosában, helyesebben nem szülővárosában, hanem neveltetésének a városában, színhelyén elmondott igehirdetése, a názáreti zsinagógában elmondott beszéde, azt gondolom, hogy mindenkinek, a minden Bibliát olvasó embernek ott van az emlékezetében, és valaki egyszer ezt a beszédet, különösen is, ahogy Lukács megfogalmazza és elénk adja az evangéliumnak a 4. fejezetében, így nevezte el, hogy a názáreti kiáltvány, mert arra gondolt, hogy kiáltvány ez a szolgálatának a kezdetén magáról, a szolgálatáról. Ő maga fogalmazza meg itt azt meg, hogy mi a küldetése, nem másoknak kell ezt a látottak alapján összerakni, hanem ő elmondja. És kiáltvány arról a nagy amnestiáról, ez a szó jutott eszembe, arról az Isten kegyelme és által megvalósuló nagy elengedésről, amit az evangélium jelent, hogyha eljut az embernek az életébe, és eljut az embernek a szívéhez. Ez a názáredi kiáltvány, ez a prédikáció van előttünk, ami azért is egyetlenszerű, mert az Úr Jézusról sokszor olvassuk az evangéliumokban, itt is a názáreti alkalom előtt, hogy elment a zsinagógába, és ott szolgált valamelyikbe éppen, valamelyik a jeruzsálemi templomon kívül működő és a hétköznapok alkalmával is találkozó zsidó közösségbe, hitüket gyakorlóknak, honfitársainak a közösségébe. Sokszor olvasok ezt, de hogy mit mondott ott, arról soha nem tudósítanak az evangélisták. Ez az egyetlen hely, ahol egy a zsidó közösségben honfitársai között végzett szolgálatáról, hogy mi zajlik ott az épület falain belül, tudósítanak az evangélisták. És a lukácsi beszámoló azért is különleges, majd megnézzük, hogy Márknál hol található, ez Máténál hol található, mert Lukács az evangéliumának a negyedik fejezetében, a későbbi beosztás szerint a negyedik fejezetében mondja el ezt, vagyis az Úr Jézus nyilvános szolgálatának az élére helyezi ezt, úgy, hogy beszél arról, hogy már előtte is az olvasott két vers is erről beszél, hogy a 14. 15. vers, hogy már ezelőtt a szolgálata előtt is Galileában az Úr Jézus szolgált, ezt egy-két mondatban összegzi, és utána rögtön ezt mondja el a 4. fejezetnek a 16. versétől a názáreti eseményeket, és ezzel azt akar érzékeltetni, hogy Jézus Krisztus későbbi szolgálatának ez valamilyen módon a nyitánya volt. Ahogy a nagy zeneműveknek van nyitánya, ugye ez a názáreti prédikáció, Lukács értelmezése szerint, ahogy továbbadja az evangéliumot, ez az ő szolgálatának a nyitánya volt. És amit ebben a fejezetben éppen ezért látunk és hallunk végbe menni, azt majd később, a Lukács evangélium a későbbi fejezetében is látjuk visszaköszönni. Mert ami itt a nyitányban ugye elhangzik, egy jó zenemű nyitányában, azok a taktusok, dallamívek, azok később is fölcsendülnek majd a későbbi nagy műben. És ezért itt is, ami Názáretben látható, hallható, az vissza-vissza köszön később az Úr Jézus szolgálatának bizonyos epizódjain, sőt, még azon is túlmenően, hiszen Lukács írja az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és ott is nagyon hasonló sémák és reakciók működnek és jelennek meg, mint amik itt ebben az első által elmondott szolgálatában, az Úr is első elmondott idézett prédikációjában. Tehát nyitány ez a nagy kiáltvány, egyszer mint az evangélium élén. És először jelenik meg ebben a szolgálatában az Úr Jézusnak, nagyon ebben a negyedik fejezetben, érdemes az egészet egy végtében elolvasni, itt jelenik meg először, különösen a 14. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszokban, a 44. versig, az a nagyon éles kontraszt, az a nagyon éles feszültség, amiről karácsony második napján délelőtt hallottunk. Az öreg Simeon kezébe veszi a még csak nem is két hónapos gyermek Jézust, ott van előtte Mária és József, a szülők, és amiközben kezében tartja a gyermeket, a csecsemőt, azt a mondatot mondja, hogy íme ő sokkal kelesésére és felemeltetésére rendeltetett Izraelben is jelül, amelynek ellene mondanak, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Vagyis őt látva, mondja Simeon, mindegy előrevetíti Jézus, a gyermek Jézusra tekintve, aztán a szüleikre, különösen Máriára, előrevetíti azt, hogy ezt a gyermeket majd felnőve, ezt a Jézust felnőve, látva, hallgatva lesznek, akik sokan, akik igent mondanak arra, amit látnak és hallanak tőle és benne, és lesznek ugyanúgy nagyon sokan, akik ugyanarra a Jézusra, ugyanannak a Jézusnak a megjelenésére, személyre és szavaira nemet mondanak. Ezért mondja ezt, hogy sokak elesésére, sokak felemelésére rendeltetik. És ott akkor néztük azt, két gondolatban, hogy miért is, azért, mert Jézus Krisztus szavai, amikor elkezd szolgálni, olyan tekintélyt parancsolóak, olyan igényt támasztanak a hallgatóság felé, a hozzávaló viszony tekintetében olyan igényt fogalmaz meg, hogy hogy kell ő hozzá viszonyolni, minek kell őt látni és tartani, hogy ezen nagyon sokan lesznek, mondja Simeon, akik fönnakadnak, és így lesz ez egészen addig, amíg az evangélium hirdettetik. És a másik pedig, hogy tehát ebből, hogy a személyének a megkerülhetetlensége az olyan, amiben sokan beleütköznek, sokan pedig éppen ebben találják meg és látják meg az ő felemeltetésüknek az egyetlen útját. És a másik pedig, hogy azért is mondja Simon ezeket a szavakat, láttuk karácsony második napján, mert Jézus Krisztus személye világosság, ő maga egyszer, ugye Jánosnál megfogalmaz, én vagyok a világ, világosság, ez is egy kizárólagosságot megfogalmazó igény az ő részéről, nem máshol keresünk a világosságot, hanem nála. És de ha ő a világ világossága, az ő személye világosság, akkor ez azt is jelenti, hogy az ő megjelenése az életemben, az ember életében, az leleplező erővel bír. Hiszen a félhomályban, a sötétben mindegy, hogy hogyan nézek ki, nem kell tükörbe néznem, hogy megigazítsam magam, hogy jól nézek ki, úgyse lát senki semmit rólam, mindegy, hogy nézek ki, hogy mit csinálok, mert a sötétségben nem látszik, nem látják, ki vagyok és mit teszek. És akkor jön Jézus, mondja Simeon, és ez a világosság leleplező lesz, mert mindenre fény derül. És ebben a fejezetben, Lukács evangélium 4. fejezetében ez a Simeon által erőre vetített kontraszt, ez a feszültség, amit maga Jézus Krisztus személye és szavai okoznak a hallgatóságban, ami körülötte támad, ezt mondja ott a gyermek Jézus karjába véve, ez nagyon élesen megjelenik ebben a fejezetben. Önmagában ott a zsinagógában ez a kontraszt. Az igehirdetés elején levő gyülekezet, meg a végén levő, ugyanazon a gyülekezet között ez az óriási kontraszt. Hogy egy darabig még azt mond, hogy motyogják magukban, ha megyünk ki kifele, akkor biztos, hogy megköszönjük ezt a szép beszédet. Aztán, hogy halad előre ez a beszéd, és a beszédből beszélgetés lesz, már inkább azt fogalmazódik meg, hogy többet ide be ne jöjjön. Ugyanaz a közönség, ugyanaz a csoport, az elején és a végén, mintha két külön világot alkotna. A kontraszt, a feszülés, hogy a feszültség Jézus személye kerül. Először a csodálat, azután a végén meg azt olvassuk, hogy a harag. Vagy a folytatás, következő történet, amit elmond Lukács 31. versben, hogy elmegy Kapernaumba. És ott is bemegy a zsinagógába, azt olvassuk. Názáretbe is elmegy, ott is bemegy. Vagyis nagyon hasonló közegben, egészen ellentétes reakciók születnek Jézussal kapcsolatban. A názáreti zsinagógában megszületik a dühött elutasítás, a kapernaumi zsinagógában pedig az álmélkodás és annak elismerése, ugye ezt mondják ki, hogy a szavának hatalma van. Ugyanolyan közegben, nem is arról van szó, hogy egyik egy pogány, másik egy zsidó, ugyanabban a zsidó világban, egyik helyen, ugyanabban a típusú, így mondom, vallási intézményben és közegben, az egyik helyen megszületik az elutasítás, a másik pedig a rácsodálkozás, hogy hatalma van az ő szavának, ereje van. És az emberi szereplők, a názáretiek is, ugye azt kérdezgetik, hogy hát nem József fia ez? És akkor tovább olvassuk a 4. fejezetet, ott a kapernaumi zsinagógában pedig van egy megszállott, és a megszállottat megnyomorító lélek nem kérdez, hanem azt mondja, tudom, ki vagy te, az Isten szentje. Az embervilág kérdez, hát ki ez? Nem a József fia? A gonosznak az egyik képviselője, a gonosz lélek pedig azt mondja, tudom, ki vagy az Isten szentje, vagy szintén Kapernaumban ott egy hosszú folyamot mond el Lukács Péter anyósának a meggyógyítás után, azt mondja, hogy a nap végén még oda viszik a betegeket, egy csomó megszállott is megy Jézushoz, és azt mondja az evangélista, hogy a betegek között, a megszállottak között, az ördögök, amikor kimennek, így kiáltanak fel, hogy te vagy az Isten fia! Az igét hallgató gyülekezet pedig azt kérdezi, hogy hát nem a József fia ez? Érezzük ezeket a elképesztő feszültséget és kontrasztokat, hogy Jézus szolgálatának van egy természetes síkja, amit az emberi szem lát, és van egy természet feletti dimenziója, amire az ember szeme vak tud maradni, meg a füle is süket. Tehát, hogy az, amit Simeon ott elmond a gyermek Jézust a karjába félve, hogy sokak felemelésére sokak elesésére rendeltetik. Ott a negyedik fejezetben Lukács evangéliumában az első, ahol ezek a feszültségek nagyon-nagyon élesen megjelennek, Jézus Krisztus személyek körül támadnak, és napvilágra jönnek. És Lukács úgy indítja ezt a történetet, hogy most már nagyon sokat gyára említi, még csak a negyedik fejezetében tartunk az evangéliumnak, a Szentléleknek a különleges ténykedését az Úr Jézus életében. Lukácsot szokták így is mondani, hogy a Szentlélek teológus, evangélistája, ugye pünkösdöt is ő írja le, stb. De hogy most már sokadjára jelenik meg a lélek jelenléte és a lélek munkálkodása az Úr Jézus személyével kapcsolatban. Első fejezet 35. vers, ami benned lesz, az a Szentlélektől, mondja Máriának, az angyal fogantatik. Hogy Jézusnak a fogantatásánál a lélek munkája van. Aztán, amikor itt a harmadik fejezet végén azt olvassuk, hogy megkeresztelkedik, illetve a negyedik fejezetben olvassuk, hogy megkeresztelkedik, akkor a keresztsége alkalmával ugye a lélek galamb formájában alászáll, vagy a megkísértésekor a lélek elviszi őt a pusztába. Tehát, hogy egyre másra újabb és újabb epizódokat mond el az evangélista az Úr Jézus életével kapcsolatban, és mindig kiemeli, hogy Jézus Krisztus személyében, életében a Szentléleknek különleges ténykedése valósul meg, hogy amikor elkezdi itt ma reggel olvasott első vers, 14. vers, Jézus Krisztusnak a galileai szolgálatáról a tudósítását, akkor is azt mondja, Jézus a lélek erejével pedig visszament Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Hogy aztán fölálljon a názáreti zsinagógában, és az első szava az legyen az Isten írott igéjéből, hogy az Úrnak a lelke van én rajtam. Tehát, hogy az egész személyét, az egész ténykedését, a léleknek a különleges ténykedése kísérő, hogy aztán most így mondom, szinte csúcspontként ő maga mondja ki és jelentse ki, hogy mi az értelme az Isten szent lelke jelenlétének az életében, hogy a lélekkel való teljességnek és a lélek szolgálatának az életében mi az Istentől rendelt célja. Az Úrnak a lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy hirdessem az evangéliumot. És ez az első, aminél meg kell állnunk, önmagában a tény, amit Lukács eddig érzékeltetett, hogy az Úr Jézusnak a szolgálatában a léleknek a különleges ténykedése valósul meg, de hogy amikor megszólal, amikor nem róla mondja el ezt az evangélista, hanem ő maga szólal meg és mondja azt, hogy a szolgálatában az Úr lelke van rajtam, és azért van rajtam, mert felkent, hogy hirdessem az evangéliumot, akkor itt ezzel valamit nekünk meg akar erősíteni. A Szentléleknek a jelenléte és az evangéliumnak a hirdetése, az a lehető legszorosabban összekapcsolódik itt az Úr és saját bizonyságtétele szerint. Azért van az Úr lelke rajta, és kente föl az Úr, hogy az evangéliumot hirdesse. A lélek jelenléte és az igének a hirdetése összekapcsolódik. Ugye erre megy vissza az a gyakorlatunk is, gyakorlatilag minden keresztény közösségnek, hogy mikor prédikáció élén áll az igeolvasás, utána áldást kérünk az igére. De más egyházakban így is nevezik, az epiklézis, a Szentlélek eljövetelének és az alászállásának a kérése, mert nincs lélek nélkül igehirdetés, csak beszéd, csak emberi szó. Lélek nélkül, a Szentlélek jelenléte nélkül nincs evangélium hirdetés, nincs igehirdetés. Jézus Krisztus első szolgálatában ez napvilágnál világosabbá van téve. Csak emberi szavak sorakoznak egymás után. De még többről is van szó, mert a Szentlélek erejét, a Szentléleknek az erejét először az evangéliumban az igének a hirdetése jeleníti meg Lukács evangéliumában. Nem csodák. Nem hatalmas jelek, hanem az evangéliumnak a hirdetése jeleníti meg először az evangéliumban, Lukács evangéliumában a Szentléleknek a jelenlétét és az erejét. Már a bevezető versekben is azt olvasjuk, hogy a lélek erejével visszatér a pusztából, és mi a következő? És rögtön tanítani kezdi és hirdetni kezdi az Isten igéjét. Hogy amikor bemenjen názáreti zsinagógába, akkor maga kimondja, hogy azért van az Úr lelke rajta felkenetésképpen, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy hirdesse Istennek az igéjét. Jézus Krisztus, és ez az első gondolat ma reggel, amin kell, hogy a szívünk gondolkodjon Krisztus szívével együtt. Az ő szolgálatának, zsidók azért levélnek, meg Pálnak is nagy, sokszor visszaidézett mondat, hogy azért szabadított minket meg, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Az élő Isten szolgálatának, Jézus Krisztus szolgálatának nagyon sok lehetőség van, rengeteg lehetősége van, amit a karizmáknak a sokfélesége mutat. Mondja is a 4. fejezetben, Efézusi levélben az apostol, hogy azért adott ennyiféle ajándékot, hogy ezzel építse az ő egyházát. A karizmáknak a sokassága, a sokfélesége mutatja azt, hogy rengeteg lehetősége van Jézus Krisztus szolgálatának, és ezekkel élni is kell, hogy nem egy ilyen monokróm a keresztény szolgálat, hanem sokszínű. Ugyanakkor az Úr Jézus első nyilvános szolgálatában azt akarja a tanítványoknak a szívére helyezni, hogy a nyilvános igehirdetés, az igének a nyilvános hirdetése, az evangéliumnak a nyilvános hirdetése az elhagyhatatlan és kihagyhatatlan. Hogy meg lehet nagyon sok minden más szolgálati lehetőség, de ez elhagyhatatlan és kihagyhatatlan. Miért? Azért, mert nagyon érdekesek az Úr Jézus szájában ezek a szavak. Hogyha összekapcsoljuk a János evangélium első fejezetében a Lukács 4.16-ban sorakozó, 18-tól sorakozó szavait, összekapcsoljuk a János 1-et. János 1 azt mondja, hogy az ige testté lett. És gondoljuk végig, a testté lett ige elmegy a názáreti zsinagógába, és az igét, az Isten igéjét a lélek felkenetése által elkezdi hirdetni. A testté lett ige egyszer sem mondja azt a földi szolgálata során, hogy hát nincs szükségetek Bibliára, mert itt vagyok én. Az ige testté lett. Egyszer sem mondja, hogy nincs szükségetek az Isten kijelentett igéjére, itt vagyok én. Hanem minduntalan mit csinál? Az Istennek korábban kijelentett igéinek a fényébe állítja a saját szemét és a saját szolgálatát. Ezért átveszi a tekercset, megkeresi Ézsaiás könyvének ezt a fejezetét, és azt mondja, hogy az Úrnak, az én Istenemnek lelke van rajtam, hogy hirdessem az evangéliumot. Hogyha a testté lett ige, egyszer sem mondta azt, hogy tegyétek félre a Bibliát, itt vagyok én, hanem újra meg újra az Isten igének a hirdetője volt, és annak a fényébe állította a saját szemét, szolgáltát, akkor az egészen nyilvánvaló, hogy a tanítvány közösség se teheti félre soha az Isten igéjét, hanem az Jézus Krisztus szolgálatának sokféle lehetősége között elhagyhatatlan és kihagyhatatlan lesz az igének a hirdetése és a hirdetése nyilvánosan is, vagy kisebb körben, vagy nagyobb körben is. És azért sem hagyható el, és azért sem tehető félre, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde az Isten igéje által. Szögezi le az apostol a rómaiaknak a Róma 10-ben. Ha ez így van, akkor a Szentlélek munkájának, erejének az egyik legnyilvánvalóbb jele a mai világban, hogyha az evangélium lélektől áthatottan hirdettetik, azt mondja Jézus Krisztus. És ezt kezdi elő is a názáreti szolgálatában. És ezt azért kell talán mondhatni valaki, hogy hát ezt mind tudtuk, miért kell ezt emlegetni. Azért, mert protestáns közösségeben egyszer nekem mondta egy lelkipásztor, hogy egy agyon prédikált gyülekezeteink vannak. Én meg azt mondtam, hogy az input megvan, tehát a beviteli oldal lehet, nem biztos, hogy az se jó mindig, nem biztos, hogy mindig a beszéd, hogy ott nem csak beszéd van, hanem ige hirdetés is, tehát hogy a lélek erejével és lélektől átadott, de hogy nem lehet abba hagyni, mert az output, a kimenet, a gyümölcsök, a magvetésből szárba szökkenő következményekben lehet, hogy még van hova lépni, és lehet hova fejlődni. És Jézus Krisztus első szolgálatánál egészen nyilván vagy a kettő összekapcsolódik, ezt akarja szívünkre is helyezni, hogy a léleknek az ereje először az evangéliumban az az ige, az evangélium hirdetésekor látható a legvilágosabban és a legerőteljesebben. És ezzel még egyszer mondom, semmilyen más szolgálat nincsen kirekesztve, mert Jézus Krisztus szolgálatának rengeteg lehetősége van, és ezekkel élni is kell. De a bázis, a fundamentum, amire felépül, az az ige. Mert a testélet ige is mindig a saját szolgálatát, az Isten igéjének a fényébe állította, amikor ezen a földön élt és szolgált. Elmegy tehát az Úr Jézus a neveltetésének a színhelyére, Názáretbe. Nagyon fontos, hogy az evangélista azt mondta, és gyakorlata szerint bement szombaton a zsinagógába. Ez volt az Úr Jézus gyakorlata, eljött a sabbat, elment a zsinagógába. A zsinagógába járás szombatonként, és ez persze majd egy kontrasztot is állít, hogy a zsinagóg közönsége és közössége meg elutasítja őt, azt, aki gyakorlata szerint mindig elment a zsinagógába, de elmegy gyakorlata szerint, és nem derül ki az, hogy a felolvasott ézsaiási rész az aznapra kijelölt szakasz volt a mai zsinagógai gyakorlatban. Először a Tórából kell olvasni, a heti szidrából, a heti szakaszból aznapra első részt, és azt követően pedig a Haftorót vagy a Haftárát kell olvasni, vagyis valamelyik prófétai könyvből, ami több, mint a mi prófétai értelmezésünk, származó szakaszt. Ez nem derül ki itt most, hogy ekkor már volt-e ilyen rend, majdnem megvan a rendje, hogy melyik Tóra szakaszhoz, melyik prófétai szakaszt kell hozzáolvasni, de a lényeg az, hogy az ézsaiási szakasz kerül oda, és Jézus Krisztus az ézsaiás tekercsét átvéve kiválasztja, ezt olvassuk, hogy megkereste ezt a helyet a tekercsből. Az ézsaiás tekercse pedig egy elég vastag tekercs egyébként, tehát ugye egy tekercset eleve göngyölni kell, tehát ha nem ott volt kinyitva, akkor egy pár percig el kellett tekergetni, ha pedig ott volt, akkor ez volt talán kijelölve, nem tudjuk. Elkezdi olvasni ezt a szakaszt, és a felolvasás utáni megállapítása az, hogy beteljesedett mindez. Vagyis azt mondja ki az Úr Jézus egyetlen mondattal, legalábbis Lukács egy mondatban összegzi, hogy az Úrtól jövő szabadítás az az én szolgálatomban elkezdődött. És én ezt az utat járom, amit itt ez az ige megjövendől. Mert az ézsaiási szakasz beszél arról, hogy lesz valaki, aki elmondhatja ezt magáról, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy ezt és ezt hirdessem, ezt és ezt tegyem, ezt és ezt gyakoroljam. És az Úr is azt mondja, hogy én ezt az utat járom. Az ézsaiási prófétai szónak az alanyával, akit nem tudjuk, hogy ki mondja ezt, a próféta közli, egészen nyilvánvalóan nem magára gondol, azzal azonosítja magát. És azt mondja az Úr is, hogy a profécia itt és most, ezen a szent helyen beteljesedett. Három dolgot mond ki az ézsaiási profécia. Felkent engem az Úr, éberül Mashiach, vagyis Messiás. Ő a lélekkel teljes felkent, mondja az Úr is magáról. Azért, hogy evangéliumot, örömhírt hirdessek, ő a végidőknek az örömhírt hirdető profétája, ő a felkent lélek által, lélekkel teljes felkent, az örömhírt hirdető végidő profétája, és hogy a nyomorultaknak szabadulást hozzak, az elnyomottaknak szabadulást hozó megváltó. És talán még a szenvedő szolga szerepére utal, mert Ézsaiás 61 környékén a szenvedő szolgával kapcsolatos mondatok azért még elhangoznak. Jézus Krisztus tehát a szolgálatát egyedülállóan azonosítja ezzel, hogy a Szentlélek jelenléte által az életében ő az, aki a proféciákban, előre elmondottakban benne megvalósulnak, benne valóra válnak ezek. És aztán a folytatásban azt is közli majd, hogy ebből a pogányok sem esnek ki. Mert az Istennek a jó tetszéséből és az akaratából, illésre és előzősre hivatkozva azt mondja, hogy Istennek ebből a kegyelméből, jókedvéből a pogányok se esnek ki. És azzal fejezi be, hogy a ti fületek hallatára itt és most ez beteljesedett. A beteljesedésen is nagyon nagy hangsúly van, de az utolsó néhány szóra mi nem szoktunk annyira figyelni. A ti fületek hallatára. Az Ószövetségben a halló fül egy nagyon-nagyon beszédes jelkép. Példaszerkönyvben van például ez a mondat, hogy a látószemet és a hallószívet is egyaránt az Úr alkotta. A látószemet és a hallófület. Az Ószövetség felől hallgatva az Úr Jézusnak az szavait, és most egy ószövetségi szakaszt olvas föl. Az a mondata, hogy a ti fületek hallatára teljesedett be, ez sokkal több, mint ha azt mondaná, hogy a ti jelenlétetekben. A ti fületek hallatára az Ószövetségben a halló fül annak a jelképe, hogy nyitott vagyok az Isten hozzám intézett szavára. Nyitott vagyok az Isten hozzám intézett szavára. Meghallgatott engem számtalanszor az Isten, miért lennék én süket, amikor szól hozzám. Ezt mondja az Úr Jézus, hogy a ti fületek hallatára. Az Úr Jézusnak a mondata, ez a záró néhány szó, egy felhívás, testvérek, amit nem szoktunk elsőre észrevenni, de egy felhívás. Felhívás arra, hogy válaszoljatok arra, amit hallottatok. A hit válaszára vár az Úr Jézus, amikor ezzel fejezi be, hogy a ti fületek hallatára beteljesedett. A hirdetett ige után a hitnek a válaszára vár, mert a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, Róma 10:17. Mit mondanak a hallgatók? Mit mondanak Istennek erre a nagy ajánlatára, erre a nagy amnestia ajánlatra? Az elengedésnek a nagy ajánlatára. Hiszen Ézsaiás 61-ben az utolsó, itt az utolsó része az idézett igének, az Úr kedves esztendeje. Ézsaiás 61-ben egy még korábbi igére utal vissza ez a szófordulat, hogy az Úr kedves esztendeje. És az az Úr Jézus tudja, ahogy a hallgatók is tudják. Hát ott vannak hétről hétre, három napon is a zsinagógában is felolvassák a szakaszt. Hogy ne tudnák, hogy az Ézsaiás 61-ben az Úr kedves esztendeje egy még régebbi igére utal vissza a Mózes 3. könyve 25. fejezetére, hogy az új fordítás hozza is a Lukás 4:19-nél a lábjegyzetben ezt az igét. Mózes 3. könyve 25. fejezetére. Ott a 25. fejezet 8. versétől kezdődik a Tórában, Mózes törvényében a jóbél év megtartásának a parancsa. Azt mondja nekik, hogy számoljatok 7x7 esztendőt, és ha lejár a 7x7 esztendő, akkor fújjátok meg a nagy engesztelő napon, Tisri 10-én, az engesztelés napján, Jom Kipurkor, fújjátok meg a sófárt, és hirdessétek ki, hogy eljött az 50. esztendő, az örömünnepnek az éve, az elengedésnek a nagy esztendeje. Mert ez az Úr kedves esztendeje, Ézsaiás 61-nél. Hogy ez megérkezett. A felszabadulásnak, a Schnat de Rohr, az felszabadulásnak az éve, az elengedésnek az éve elkezdődött. Amikor azt mondja Mózes Torva, hogy a zsidó rabszolgát szabadon kell engedni, az adósságokat elengedni kell, a földet ugaron kell hagyni, az eredeti birtokviszonyokat helyre kell állítani, és tabula rázát kap mindenki. Mert ezt parancsolja az Isten. Tabula rázát, tiszta lapot kap mindenki az Isten népén belül. És Ézsaiás 58. meg 61. fejezetében az Úr Jézus ezeket idézi, az elengedésében még egy másik szinten is megjelenik, ott már a babiloni fogságról van szó, hogy a fogság nem a végállomás, hanem egy megtisztító kohó, ahonnan az Úristen egészen más jövőt akar mutatni, mint a fogságban való elpusztulásnak az elég nyomasztó képét. A helyreállító kegyelemnek a ténykedése, azt teszi még Ézsaiás hozzá a 3 Mózes 25-höz. Ezt mondja az Úr, és ez történik most a ti fületek hallatára. Itt és most. És itt jön a válasz, ami Lukács egy mondatban mond el a 22. versben, ami amióta le van írva óriási fejtörést okoz az igémagyarázóknak. Még azt sem nagyon tudjuk, hogy mit, hogy fordítsuk, mit kezdjünk vele, ahogy itt Lukásnál olvassuk. Én azt mondom, hogy valószínűleg az Úr Jézusnak az ezután elmondott szavai világítják meg ezeket az első reakciókat. Amit utána mond ezekre az első reakciókra, az mutatja meg azt, hogy fecseg a felszín és hallgat a mély. De csak egy kis szikra kell, hogy ami lent van a mélyben most hallgatásképpen, az föltörjön. És azt világítja meg leginkább az Úr Jézus, ami az első reakciók mögött már kezdettől fogva ott volt. Mert az Úr is a folytatásban hangot ad annak, és kimondja azt, ami a hallgatókban ott feszült, és azt a 23. versről egyfajta leleplezése van a gondolataiknak és az indulataiknak. És megint a Simeoni ige, hogy a világ világossága, ha eljön, akkor azt, ami a mélyben hallgatás, azt is leleplezés előhozza. És elkezd beszélni az Úr, és három dolgot mond. Biztosan azt mondjátok magatokban, orvos, gyógy és magad, amit Kapernaumba tettél, tedd meg itt is. Ami egyértelmű, hogy hát szép-szép ez az Ézsaiás első profécia, meg hogy a mi fülünk hallatára itt van a felengedés éve, meg a nagy örömünnep éve, stb. De hát valamivel azért ezt alá is kéne támasztani. Vagyis elkezdődik az, ami utána az Úr és szolgálatban nagyon sokszor, hogy hát igazold magad. Valamit tenni kéne, jeleket kellene tenni. Az Ézsaiási proféciának a teljesülését, hogy ez tényleg benned valóságá vált, ezt valahogy alá kellene támasztani. Mondja ki az Úr is, hogy ezt nem mondjátok ki, de ott van bennetek. És az Úr is tudja azt egyébként, amit a Lázár, a gazdag és Lázár történetében ki is mond, hogy az ember világban történhetnek akármilyen jelek. Azok lehet, hogy 5 percig, 10 percig, vagy egy évig hatnak, de utána, ahogy jött, úgy felejtik el. És ezt már kimondja Mózes is, majd nézzük meg Mózes 5. könyvben, 29. fejezetén. Azt mondja, hogy 40 éve itt vagytok a pusztában, ott állnak Kánaán kapujában, végállomásnál vannak, gyakorlatilag számára a végállomásnál, azoknál a tranzit, ugye a belépés tranzitzónában vannak már ott, a Jordán előtt. És az Úr azt mondja Mózes, 40 évig voltatok, bocskor nem szakadt le, éhen nem haltatok, stb. Mindezt láttátok a saját szemétekkel. 40 év alatt egy nem történt meg, 5 Mózes 29.3. Az nem történt meg, hogy a szívetek értelmes legyen, a szemetek látó és a fületek halló. Kérhetik a szívük mélyén az Úr Jézustól az igazoló jeleket, de hát a pusztai vándorlás nemzedékével mennyi jel és mennyi csoda történt? És 40 év után azt mondja Mózes, hogy a szív sokkal értelmesebb nem lett, a szem sokkal többet most se lát, a fül meg ugyanúgy süket. A jelek, ma is az világ mindig jeleket vár, de a jelek feltűnést keltenek, szenzációt okoznak, és az ember mindent meg tud szokni, még a szenzációt is. És mondja is a magyar is, hogy minden csoda 3 nap. Ezzel mi magunk mondjuk ki azt, hogy a jelek nekünk mit jelentenek. Hogy a csodák mit érnek. Minden csoda 3 napig tart. És ez az első, amit a mélyből az Úr Jézus úgy fölhoz. A második, egy proféta sem kedves a maga hazában, ez a második mondata. És ezzel ő beállítja magát azoknak az ószövetségi profétáknak a sorában, akik a sajátjaik közé mentek, de pont legkevésbé a sajátjaik hallgattak rájuk. És végül azt a mondatot mondja, hogy volt egy Illés meg egy Elizeus nevű ember, akik az Istentől kapott küldetés nyomán, a szolgálatuk egy pontján pogányokhoz is elmentek, hogy közvetítsék az Úr hatalmát nekik, mert az Isten kegyelme, amnestiája a pogányoknak is szól. No, ez az utolsó mondat, már ez az igehirdető, már meg se várják az áment, már lehosszédik a szószékről és viszik a város határába. A csodálatból lesz a dű. Miért? És ezzel hadd fejezzem be. A názáretiek látják, hogy Jézus Krisztusnak a nekik szóló tanítását, a közöttük végzendő küldetését nem befolyásolja az, hogy ez a Jézus most a földiei között van. És azt veszik észre, hogy hiába názáretiek, ő is, mint a názáreti Jézus, nekik názáretieknek nincsen különbejáratú tanítása, nincsen őket más kategóriában kezelő küldetése az Úr Jézusnak, hogy a világnak ez szól, a názáretieknek ez. A futottak mégnek ez szól, de hát ti falumbéliek vagytok, tehát azért ti mást kaptok. És ez kezd nekik leesni, hogy nincs megkülönböztetett módon kezelve senki, egyetlen egy ember se nincs megkülönböztetett módon kezelve, mert éppen olyan emberek ők is, akik látták ott felnővé, mint mindenki más, ugyanúgy, mint a többi galileai, a többi júdeai, vagy éppen a többi nem zsidó ember, pogány ember. hogy őket is Jézus Krisztus egyetlen egy közös nevezőre hozva kegyelemre utalt és kegyelemre szóló embereknek tartja. És ebből a názáreti epizódból egyetlen gondolat végül azért elénk kerülhet. A nem hívő embert, miközben hallja Jézus Krisztus evangéliumát újra és újra, egy ponton elkezdi irritálni valami. Felkent engem az Úr, mondja az Úr Jézus, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, foglyoknak, vakoknak, töredelmes szívűeknek és megkínzottaknak. Hallja a célközönséget, és megkérdezi, hol vagyok én? Hol vagyok én? Én nem illek a sorba. Én nem tudom egyik csoporttal sem azonosítani magam, mert nyilvánvaló, hogy az Úr is nem egyszerűen a világ elesettjeiről beszél, azokról is beszél, de ugyanúgy beszél azokról is, akik az Istenhez tartozása tőle való függésnek a szükségét érzik. És hallja, hogy az Úr is kikhez küldetett a lélek által, kiknek hirdeti az igét, és azt mondja, hogy hát én nem férek bele ezekbe a csoportokba. És Pál apostol valami nagyon hasonlóról beszél a római levélben. Elején elmondja, hogy milyen a pogány világ, annak a jellemrajzát adja, ilyenek, olyanok, amolyanok, utána beszél a zsidókról, saját világáról, ebben felnőtt, mennyi minden előnyük van, mennyi mindent kaptak, és aztán a harmadik fejezet, 9. versében lezárja, és azt mondja, hogyan van tehát, különbek vagyunk, mondja ő, a zsidó Pál, különbek vagyunk, és tudjuk a folytatást mi, egyáltalán nem, hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók és görögök is mind bűn alatt vannak. Jézus Krisztus evangéliumában egy fájó pont az ember számára, amikor Jézus Krisztus evangéliuma őt is beteszi egy kategóriába, és saját magától azt mondja, hogy én nem tartozok ebbe, én jó ember vagyok, én tisztességes ember vagyok, vallásos ember vagyok, rengeteg dolgot végeztem, elnyomottakért, nyomorultakért az életemben, és vége láthatatlan a lista, hogy mennyi minden zár ki engem abból a kategóriából, ahova az Úr Jézus küldetett. Az Úr is azt mondja a názáretieknek is, hogy ti is kegyelemre szoruló emberek vagytok. És ez az a pont, ami az embernek az önérzetét zavarja. És az evangéliumban valóban van egy ilyen zavaró elem. Az, amit tovább megy ott Pál apostol a harmadik fejezetben, Róma 3-ban, és azt mondja, hogy most az Isten igazsága Krisztusban való hit által jelent meg minden hívőnek, mert nincs különbség, mert mindenki vétkezett, és mindenki nélkülözi az Isten dicsőségét. Hiába van az Isten dicsőségének. És az ember egyszerűen ezt, az önérzete tiltakozik, hogy egy kalap alá vegyen engem, azzal a nyomorulttal, akit Gödöllő utcáin két szatyorra járkál, minden nap be van rúgva, annak is azt mondja, hogy kegyelemre szoruló vagy, meg te is. Ilyen fizetéssel, ilyen háttérrel, ilyen egzisztenciával, ilyen tanultsággal. Jön ez a Jézus, és azt vágja a szemedbe, hogy te is kegyelemre szoruló ember vagy. És az ember önérzetét ez irritálja. A názáretiek önérzetét is irritálta Jézus Krisztusnak ez a beszéde. Vajon a tanítvány fülét irritálja-e? János az evangéliumában azt mondja, hogy volt egy pont, amikor a tanítványok fülét is irritálta ez, amikor a Jézus azt mondja, hogy az élet kenyere vagyok, aki mással táplálkozik, az éhen fog halni. És miután elmondja az élet kenyere szóló tanítást, akkor ugye némelyik azt mondják, hogy hát, ez, hogy már nekünk is ezt mondja, pedig itt esszük ezt a kenyeret már nem tudom hány év óta vele, és mellette, és még mindig azt mondja, hogy nektek is az élet kenyere vagyok, ez sok, és elmennek. És akkor jön ugye a mondat, hogy hát a többit megkérdezi, akik még ott vannak, nem a hátukat látják, hanem az arcukat, hogy tehát ti még maradtok, ti akartok maradni, ti itt vagytok. Vagyis Jézus Krisztusnak az evangéliuma a tanítványt is mellbevágja sokszor. És megint igazoltatik az, hogy az evangélium szól azoknak is, akik még soha nem találkoztak a kegyelemmel, és szól azoknak is, akik a kegyelemben élnek, de az önérzet működik, és olykor-olykor taszítja azt magától, amit Jézus Krisztus neki is üzenni akar, tanítani akar. Názereti kiáltvány. A nagy elengedésével, a nagy amnestia, Jézus Krisztus ezt hirdeti meg. Egy mondattal, vagy egy gondolattal befejezve, Luthernek volt egy visszatérő képe és hasonlata az, hogy egy város gazdag ember egyszer elhatározta, hogy a város összes kódusának minden adósságát elengedi. Egy feltételt szabott. Az adósságokat x nap, x-edik óráig el kellett menni és be kellett jelenteni. Tehát ki kellett mondani azt a mondatot, hogy adós vagyok. Adós vagyok. Ez a történet. De ez az evangélium is. Jézus Krisztus által az elengedésével meg van hirdetve mindenkinek az adósságát, az Atya Jézus Krisztus által kész elengedni. Mert amit benne adott, ami vele történt, az minden adósságot el tud törölni. Tiszta lapot tud teljesen adni. De mondatnak, hogy adós vagyok, a felismerésnek, a beismerésnek meg kell születnie. Az evangéliumnak gyakorlattá és életté válásának, ha úgy tetszik, egyetlen feltétele, hogy a szem megnyíljon és a fül halló legyen. És hogy ha ma úgy hallgatod, úgy hallgatja valaki az igét, hogy lepattan és leperget sokszor, akkor egy imádság kell, hogy legyen. Urunk, a halló szemet és a halló fület és a látó szívet is egyaránt te alkottad. Teremts meg bennem